Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja.
Múzsa. Kultúra és közösség.
19 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A magyar gazdaság bajai kivétel nélkül a háborúból és annak következményeiből származnak, jelentette ki a miniszterelnök a Kossuth Rádióban. Orbán Viktor azt mondta, az amerikai elnökválasztás után békeköltségvetést nyújtottak be az országgyűlésnek, a jövő év pedig fantasztikus és nagyszerű lehet. A kormányfő régóta mondja, emberi és keresztényi szempontok alapján is, hogy véget kell vetni a háborúnak. De van egy másik magyar érv is, nekünk ez a konfliktus, a gazdaságunk, jövedelmünk, életszínvonalunk szempontjából egy istencsapása, ahogy fogalmazott, az a jó, ha minél hamarabb véget tudunk nekivetni. Viszont attól, hogy Amerikában a békepárti harcostársunk nyert, Brüsszelben még nem következett be változás, hívta fel a figyelmet. Olaf Scholz német kancellár és Vlagyimir Putyin egy órán keresztül beszélt egymással a telefonon, közölte egy német kormányzati forrás. Scholz és az orosz elnök utoljára 2022. decemberében beszélt személyesen, emlékeztetett a Sky News. A beszélgetés tartalmáról nem közöltek további részleteket. Németország külön kérésére az Európai Tanács jövő heti ülésének napirendjére tűzte a magyar soros elnökség a Magyarország ellen folyó hetes cikkely szerinti eljárást. A magyar kormány korábban jelezte, hogy nem áll szándékában az eljárás napirendre tűzése, kivéve ha egy vagy több tagállam kifejezetten kéri. A Szabad Európa ugyanakkor felhívta a figyelmet arra, hogy az ügy napirenden lesz, de nem meghallgatás, hanem csak helyzetértékelés formájában. A magyar közlöny legutóbbi számában kihirdettek egy kormányrendeletet, amelynek értelmében a kabinet további fél évre meghosszabbította az ukrajnai háború miatt elrendelt veszélyhelyzetet Magyarországon. Ez így jelenállás szerint 2025. május 19-ig maradhat érvényben. A magyar nemzet végvárai a szórványban vannak, nekünk pedig az a kötelességünk, hogy végvárainkat segítsük, erősítsük, hangsúlyozta a kulturális és innovációs miniszter az első alkalommal megrendezett Magyar Szórvány Napja alkalmából. Hankó Balázs kiemelte, olyan világban élünk, amely az identitásunkat megpróbálja eltiporni, ezért bőven akadt feladatunk, ilyenkor büszkén, egyenes gerinccel, nyílt tekintettel azt kell mondani, magyarok és keresztények vagyunk, tette hozzá. Sólyog Tamás köztársasági elnök Nacsa Lőrincet, a kereszténydemokrata néppárt országgyűlési képviselőjét nevezte ki nemzetpolitikáért felelős államtitkárnak, tájékoztatta a miniszterelnökség az MT-t. Nacsa Lőrincet Semény Zsolt miniszterelnök helyettes jelölte a posztra, feladata a váratlanul elhunyt Potápi Árpád János szellemi és politikai örökségét követve a határon túli magyarok képviselete és a nemzeti összetartozás erősítése. Társadalmi egyeztetésre bocsátotta a minisztérium a család és otthonteremtés egyszerűsítéséről szóló kormányrendeletet, mondta el a Kulturális és Innovációs Minisztérium családokért felelős államtitkára az egy állami televízióban. Kont Zsófia közölte, többek között azt szeretnék elérni, hogy a CSOK esetében, akik új ingatlan vásárlására igényelték a támogatást, használt ingatlant is vessenek belőle. A CSOK Pluszról elmondta, azt is szeretnék, hogy azoknak, akik igénybe vették azt, de másik lakásba költöznek, ne legyen kötelező a végtörlesztés. A 2025-ös költségvetésben 3750 milliárd forintot terveznek a családok támogatására, ez 447 milliárddal több, mint a tavalyi. A kormányrendelet társadalmi egyeztetése november 20-áig tart. A BYD gyárának megépítésével Szeged Európa 30 legnagyobb ipari centruma közé kerül, jelentette ki az építési és közlekedési miniszter Szegeden, Botka László polgármesterrel folytatott megbeszélését követően. Lázár János azt mondta, az üzemépítése, amely Magyarország legnagyobb autógyára lesz, a várakozásoknál sokkal gyorsabb ütemben halad, 2025 második felében már elkészülnek az első kínai elektromos járművek. Az építési és közlekedési miniszter támogatja a Fidesz-KDNP fővárosi frakció vezetőjének kezdeményezését, hogy ingyen lehessen kutyát és biciklit szállítani a MÁV és a Volán járatain is. Szentkirályi Alexandra ötlete nyomán Lázár János a feladatot ki is adta Hegyi Zsoltnak, a MÁV csoport vezérigazgatójának, és jövő hétre várja a technikai megvalósítás tervét. Olaszországban kormány és Izrael ellenes megmozdulásokká váltak az eredetileg az oktatási reform miatt rendezett diáktüntetések, amelyek résztvevői több helyen összecsaptak a rendőrökkel is. Giorgia Meloni miniszterelnök elfogadhatatlan erőszakról írt a közösségi oldalán a történtekkel kapcsolatban. Végül az időjárásról. Az éjszakai köd feloszlása után általában majd derült lesz az ég, csapadék nem hullik és mérsékelt marad a szél. Az északi középhegység térségében maradhatnak tartósan párás, ködös területek, szitálással, ónos szitálással. A hőmérséklet a reggeli órákban mínusz 4 és mínusz 3, napközben aztán plusz 5-6 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám.
A színésznek az a dolga, hogy a nézőt gazdagítsa. Vaja Nagy Mari, a Nemzeti Színésznője a novemberi Képmász címlap interjújában. A labban olvashatunk egy elesett cigánylány reményt adó történetéről és egy drogfüggő környezetének küzdelmeiről. Megtudhatjuk, mikor pipálhatjuk ki a kamaszkor kihívásait. Szó esik a gyerekkori bepisilés okairól, a család képernyő idejének csökkentéséről és a párkapcsolati közelségről, távolságról. Keresse a novemberi Képmást az újságárusoknál, vagy fizessen elő a képmás.hu oldalon.
Keresztény élet. A legjobb döntés. Keresztényélet.hu.
Filmek, hírek, lelkiség. Keresztényélet.hu.
Nem csak katolikusoknak.
Keresztényélet.hu.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak.
Könyvjelző. A Szent István Rádió nyelvápoló és könyvajánló műsora.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Dragomán György, a Fehér Király című művéről beszélgetünk. Tartsanak velünk!
Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Milyen könyvvel készültél most? Nekem az adás előtt említetted, hogy te ajándékba kaptad ezt a könyvet. Mesélj erről, hogy miért ezt hoztad most.
Így van, mert a felvétel előtt kicsit beszélgettünk, és akkor mondtam, hogy most Dragomán Györgynek a Fehér Király című kötetét hoztam, mely ugye egy kortárs szerzőnek a műve, és nekem ez az első kötetem Dragomán Györgytől. Mondhatjuk azt, hogy egyébként ez egy hiányosság, és hiszen azért Dragomán György az egyik legnagyobb kortárs férfi szerző ma Magyarországon, és például ezt a kötetét is azért 30 nyelvre lefordították, tehát ez egy ilyen úgymond világhírű bestseller. Máskor is találkoztam már így az ő munkásságával, láttam az ő köteteit, de valahogy sosem éreztem azt, hogy megvegyem belőle bármelyiket is, és ezt a kötetet ajándékba kaptam tavaly, azt hiszem, és mivel már ott volt a polcon, ezért egyszer úgy döntöttem, hogy na most már itt az ideje, hogy kézbe vegyem, és pótoljam ezt a hiányosságomat, ami az irodalmi műveltségemben ilyen téren is jelen van.
Meséljünk a hallgatóknak arról, hogy ki is ez a Dragomán György, mit lehet róla tudni, hiszen a közösségi médiában is nagyon aktív ő is, illetve a felesége is. Helyezzük előt akkor, hogy ugye említetted már, hogy kortárs, de hát ki ő, mi ő, mit lehet róla tudni?
Dragomán György jelenleg egy 51 éves férfi, 1973-ban született Marosvásárhelyen, tehát ő lényegében egy erdélyi származású magyar író, aki 1988-ban a családjával költözött át Magyarországra. Nyilván akkoriban elég sokan költöztek át onnan, és utána ő a középiskolai tanulmányait már Szombathelyen fejezte be, és utána pedig az ELTE-n tanult angol és filozófia szakon, de csak az angolt fejezte be. Emiatt nagyon sokan műfordító tevékenységét is ismerhetik, hiszen azért az is jelentős, tehát azért elég nagy fordítói tevékenysége volt az elmúlt két évtizedben, és ez a második kötete. Az első könyve az a pusztítás könyve volt, amely ez a kötete 2005-ben jelent meg, tehát mondhatjuk azt, hogy még ez is azért egy igen fiatal szerzős könyv, tehát azért 32 éves volt, amikor ezt a könyvet megírta. 2005-ben jelent meg ugye először, de azóta már többször is kiadta a magvető kiadó.
meséljünk arról, hogy ki az ő felesége, helyezzük még őt el még így is, hiszen tényleg mind a ketten nagyon aktívak, egyrészt az írásban is, másrészt abban, hogy aktívan felszólalnak a közösségi médiában is, és sokszor posztolnak, és nem csak irodalmi témákban, hanem szeretnek főzni, és szeretik megosztani az életüknek néhány részletét az emberekkel, és ezáltal is egy kicsit az olvasást népszerűsítik, én azt gondolom, illetve hát az irodalmat.
Így van, ahogy említetted is, Dragomán Györgynek a felesége is a kortárs irodalomban tevékenykedik, Szabó T. Anna, aki egy igazi kortárs magyar költő. Ugye nagyon sokat szerepelnek a közösségi médiában, és ahogy mondtad, hogy szeretnek főzni is. Egyébként én is így visszagondolva, még Covid alatt az ő, tehát Dragomán Györgynek a kenyérsütős receptjét néztem meg, és egyébként nagyon jó ötleteket adott a kenyérsütéssel kapcsolatban, hiszen ők kovászos kenyeret sütöttek, de egyébként nagyon jó stílusban készítik el ezeket a videókat, nyilván azért mind a ketten ugye az irodalomban tevékenykednek, tehát elég széles szókincsel rendelkeznek, tehát nagyon érződik az az ő közösségi médiás megnyilvánulásaikon, hogy igen magas műveltséggel rendelkeznek, és nagyon sokszor, nagyon egyszerűen, de mégis nagyon szépen választékosan el tudják mondani a véleményüket, meg különféle megnyilvánulásaikat, különféle társadalmi ügyekben, közügyekben is, és azért mégiscsak mind a ketten egy igen nagy műveltséggel rendelkezők, tehát azért, ha ők együtt valahol ott vannak, akkor ez általában egy nagyon komoly esemény szokott lenni, vagy pedig tényleg együttesen is komoly dolgok mellett kiállnak, illetve már többször láttam így Dragomán Györgynek a felolvasásait, lehet így is nevezni, hogy szokott felolvasást is tartani így az írásaiból, és nagyon sokan szeretik az ő, lehet, hogy kicsit hadaró stílusát, mert ugyan egyedi az ő megnyilvánulása, tehát hogyha mondjuk valaki, mondjuk a rádióhallgatók hallják a rádióban az ő hangját, akkor az elég egyértelműen felismerhető, hogy róla van szó.
Valóban mosolygok itt, hogy milyen érdekes, hogy még ezt is elhoztad most ide a műsorunkba, hogy tényleg egyedi, valóban ráismerhetnek a rádióhallgatók, hogyha valahol hallják esetleg, vagy a televízióban, vagy a rádióban, vagy akár a közösségi médiában is. Említetted, hogy valóban, hogyha ők megjelennek egy-egy eseményen, akár külön-külön is, ott azért mély dolgokról is szó esik, és azt is megfigyeltem, hogy nagyon szívesen mennek az olvasóik közé, és ez azt hiszem, hogy a legtöbb kortárs írónkra vagy költőnkre igaz, hogy szeret találkozni azokkal, akik az ő könyveit megveszik. Hiszen manapság azért az olvasás, most nem mondom, hogy úri huncutságnak számít, de mondjuk maga a könyvvásárlás azért már egy... Hát szóval az ember meggondolja, hogy mire költ, és általában már inkább elmegy akár mondjuk a könyvtárba. Tehát én azt gondolom, bár nem szeretnék ilyen negatív képet lefesteni, de hogy keveset olvasnak az emberek azért manapság, pláne szép irodalmat. Tehát, hogy inkább a magazinok, kig jut el egy bizonyos réteg, úgyhogy én nagyon örülök ennek az adásunknak is, amely az olvasást népszerűsíti. És hogy most tényleg hoztál egy olyan embert, aki még ma is él, és akivel akár még itt a térségünkben is találkozhatunk, hogyha éppen ide jön. Mit lehet tudni erről a könyvről? Mesélj erről egy kicsit részletesen.
Alapvetően ez a könyv, szándékosan mondtam így a legelején is, hogy könyv, és nem mondtam azt, hogy regény, mert nem egy igazi regény. Novellákból áll, de nem klasszikus novellákból, tehát lehetne rá azt is mondani, hogy ez egy ilyen novella regény, tehát novellák egymáshoz vannak kapcsolva, egymásra visszautalnak, előreutalnak, de mégis egy történet. Ugye Dragomán Györgynek a írói stílusához hozzátartozik, azért nagyon hosszú mondatokat alkalmaz. Nyilván ez a beszélt nyelvben is, amikor mondjuk felolvas valamit, akkor is hogy nagyon hosszú, de amikor valaki olvas, és mondjuk elkezdi olvasni a mondat első felét, akkor lehet, hogy csak egy fél oldal, egy egész oldallal később fejeződik be a mondat, tehát egy igen hosszú, mondhatjuk azt, hogy barokkos körmondatokban fogalmazza meg, amit szeretne, és a kötet az 18 fejezetből állt, 18 novellából, de ez mégis mondhatjuk azt, hogy egy kötet, így hogyha létezik olyan műfaj, akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy novella regény.
Nagyon jó vagy abban, hogy sosem lövöd le, hogy igazániból mi a fő lényege, vagy csattanója, vagy végső mondani valója egy adott műnek, amit hozol nekünk ide az olvasmányajánlós műsorba. Ez miről szól? Hogyan írnád ezt le a hallgatóinknak, hogy kiknek ajánlod neked, mi jött le ebből?
történet középpontjában egy kisfiú áll, nagyjából 11 éves kisfiú, és az ő szemszögéből, mintha egy eszem első szemébe lenne a történet, úgy látjuk az eseményeket. Azt mondhatjuk, hogy az 1970-es évek vége, 80-as évek Romániáját láthatjuk, de egyébként nagyon érdekes, mert ugye nem derül ki a könyvből, hogy Romániában vagyunk. Nyilván ezt azért gondoljuk, mert Dragomán György ugye ott élte le a fiatal korát, de ez egyébként nem egy önéletrajzi mű, hanem inkább egy ilyen fikció, de valószínűleg a személyesen megtapasztalt események hatással voltak arra, hogy ilyen gondolatokat oszt meg az olvasóval, és a kisfiú szemszögéből látjuk az egész történetet, és az ő szemszögén keresztül, az ő szemövegén keresztül ismerhetünk, vagy ismerjük meg, hogy hogy működött akkor a társadalom, milyenek voltak ott a mindennapok, és milyen volt az, amikor egy kisfiúnak az apukája elmegy, és milyen az, amikor várja vissza, és visszajön, nem jön vissza, milyen az, amikor hazudnak neki, milyen az, amikor 11 évesen neki fel kell tudni nőni, és az édesanyja mellett ott kell állni, mint hogyha egy családfő lenne. És akkor ilyen apró pici mozzanatokban láthatjuk azt, hogy hogy is próbálja ő pótolni az édesapját, akiről először nem is tudta, hogy hol van, mert lényegében hát nem mondták meg neki az igazat. Mondhatnánk azt is, hogy hazudtak, de azt is mondhatjuk, hogy nem mondták meg neki az igazat. Nyilván az édesanyja is féltette a gyerekét, meg azt is, hogy mit tud egy gyerek, és utána a gyerek mit fog továbbadni. Utána elég hamar kiderült az, hogy az édesapa a Duna csatornánál volt kényszermunkán. Aztán a kisfiúnak még utána is voltak fikciói, hogy akkor most mit csinálhatott az apja, mit nem csinálhat. Számára ez egy nehezen megérthető dolog volt, hogy mit jelent az, hogy valaki politikai szempontból rossz oldalon állt, és államellenes bűncselekményekkel megvádolnak valakit. De ugye nyilván a 80-as évek Romániája a Ceausescu diktatúra nagyon hasonló volt ahhoz, mint ami mondjuk itt is a Rákosi diktatúrában volt. Tehát azt, hogy mondjuk valakit megfigyelnek, elvisznek, jön egy autó, elviszik, nem tudják, hogy hova, nem tudják a családtagok, hogy életben van-e még az adott személy. Egyébként ez egy nagyon általános dolog így a kelet-európai diktatúrákkal kapcsolatban, tehát nem mondhatjuk azt, hogy hú, ez most egy nagyon egyedi eset volt, de azért a romániai diktatúrával kapcsolatban sokkal kevesebb művet ismerek én személy szerint. Nyilván nem azt mondom, hogy kevesebb íródott, mert valószínűleg egyre több íródott ott is, de ugye az, hogy mi jelenik meg belőle magyarul, az ugye nyilván kevesebb, mint ami Romániában megjelenik, akár román nyelven is, de egyébként nagyon hasonló a kettő diktatúra, és egyébként nagyon drámai eseménysorozatról olvashatunk, de azt gondolom, annak köszönhetően, hogy egy kisfiú szemszögéből látjuk, azért mégis egy sokkal könnyedebb, befogadhatóbb stílusban, függetlenül attól így is úgy is nagyon megjelenik az erőszak, akár a családon belül erőszak, akár a gyerekek közötti erőszak, és illetve az is, hogy hogyan viszonyulnak így egymáshoz a gyerekek, az iskolatársak, milyen reakciót vált ki a közösségből azon, hogy kiderül, hogy a kisfiúnak az édesapját elvitték, és hogy milyen az a belső vívódás, amikor például az édesanyja nem tudja, hogy haza fog eljönni a férje, és hogy egy ilyen nagyon bizonytalan helyzet, hogy hosszú idő óta nem kaptak tőle levelet, hosszú idő óta nem hallottak róla, és olyan éle még. És például a kisfiú megfogalmazta azt, hogy ő biztos benne, hogy él az édesapja, mert biztos érezte volna azt, hogyha valami történt volna vele. Tehát nagyon sok olyan apró gondolat van, ami sokkal személyesebb és sokkal közelebb hozza a történetet az olvasóhoz, és talán ennek köszönhetően válik olyan letehetetlenné ez a kötet.
Akkor mondhatjuk azt, hogy ez egy kortükör? Te, Márti, te szereted ezeket az ilyen típusú műveket, amit gyakorlatilag leveszel a könyvespolcról, vagy a könyvtárból, és belerepít egy adott korszakba. Szereted ezeket?
Én kifejezetten szeretem. Nyilván szakmámból is adódóan azért egy kicsit történeti forrásként is szoktam tekinteni ezekre a kortárs, vagy a saját korában kortárs kötetekre. Kifejezetten szeretem, és mindenkinek tudom ajánlani ezt a könyvet, aki hasonlóan szereti az ilyen témákat, de azokat is, akik nem feltétlenül így tekintenek rá, mint történeti forrás, vagy kordokumentum, hanem úgy, mint egy nagyon jó stílusban, egy nagyon magas minőségű, kiváló kortárs szépirodalmi művet is kézbe vehet az olvasó, akit belül csak az érdekel, és nem feltétlenül a kelet-európai diktatúrák iránt érdeklődik.
Nagyon sejtelmesen mondtad, hogy ez nem regény. Novelláknak az összessége egy kötet, így fogalmaztál, és nagyon tetszik, mert hogy igazándiból mondhatjuk akkor, hogy ez nem koherens, tehát hogy ez egy novellák összessége, az időrendiséget mennyire tartja, vagy igazándiból annyira összetett, mint amennyire a mondatai. Milyen ez a dragománi mű?
kicsit ugrál az időben, van, hogy előre utal, van, hogy visszautal. Ennek köszönhetően mondjuk lehet, hogy könnyebbség olyan szempontból az olvasónak, hogy több részletben is el lehet olvasni. Úgyhogy mondjuk van egy olyan kötet, ami kevésbé van struktúrálva, kevésbé van szerkezetekre bontva, vagy fejezetekre bontva, akkor ott sokkal jobban megjelenik az, hogy mondjuk egy héttel ezelőtt letettem a könyvet, akkor nehezebb felvenni újra a fonalat. De talán ezzel könnyedebbé válik a kötetnek a befogadó képessége azáltal, hogy ha mondjuk elolvasol egy nap két fejezetet, akkor ha mondjuk egy hét, két hét múlva újra előveszed, akkor is mivel visszautal az előzményekre, ezzel sokkal könnyebb követni az eseményeket így egyben.
Folytatjuk könyvajánlónkat, melyben ma Dragomán György a Fehér Király című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával beszélgetünk.
A Fehér Király. Hagyok egy pár másodperc gondolkodási időt itt a hallgatóinknak, akiknek azonnal bevillanhat, hogy ez valamilyen szimbólumra utal valami játék, ugye? Tehát ugye a fehér és a fekete bábuk mely játékban vannak, ugye nyilván a sakkban. A címről mesélj nekem, ez mindig egy nagyon izgalmas momentum a műsornak, vagyis számomra nagyon, hogy ez a cím, ez most akkor hogy jelenik meg ebben a novellás kötetben, műben?
Hát alapvetően, ahogy te is említetted, ez egy szimbólum is, de egyébként az egyik fejezetben meg is jelenik ez az események sorában, tehát mint játékban a Fehér Király, és alapvetően tényleg nem szeretünk fontos tartalmakat elmondani előre, emiatt nem is szeretném ezt részletesen kielemezni, hogy mikor milyen kontextusban jelenik ez meg, de egyébként nagyon érdekes az a rész, és akkor válik tényleg úgy egyértelművé, hogy a szerző mit is akart a címmel kifejezni, amikor azon a részen az olvasó túljut.
Amikor eljutunk addig a novelláig. Márti, mennyire nyomasztó a hangulata ennek a műnek, hiszen azért olyan nagyon erős fogalmakat mondtál, mint bántalmazás gyermekek közötti. Nyilván már maga ez egész szorongattatott légkör, politikai légkör azért ad egy nehézséget ennek. Mennyire könnyed, mennyire nem könnyed? Tehát azért nyilván, ha egy ilyen történelmi korban olvasuk, és ráadásul egy gyerek szemszögéből, azért nem annyira egyszerű. De ez ne ijesszen meg senkit. Azért szeretném, hogy erről mindenképpen beszélj.
Pont annak köszönhetően, hogy egy gyerek szemével látjuk a világot, azért valamivel egyszerűbb, illetve az is, hogy az ő szemüvegén keresztül kicsit úgy egyszerűbbé válik a dolog, meg úgy annak köszönhetően, hogy ő nem tud mindenről, sok mindent csak sejtetünk, sok mindent sejtett velünk a szerző, és hogy utaltam is rá, például sosem hangzott az el, hogy ez most térben hol van, csak ugye nyilván sejtjük. Bár ugye annak köszönhetően, hogy az viszont megjelenik a kötetben, hogy a Duna csatornánál van építeni, hogy ez egy ilyen munkatábor volt, egy nagyon jelentős munkatábor, és nagyon sokan meghaltak ott. Ha ezt tudjuk, akkor nyilván még nyomasztóbbá válik, hogy mi történt az édesapával, de igazából ezzel nem árulok el nagy titkot, hogy az édesapa hazajön, hiszen ez már a fülszövegen is rajta van a könyvbe. Viszont én azt gondolom, hogy pont azáltal, hogy nagyon sok gyerektörténet megjelenik a könyvben, sokkal könnyedebbé válik. Tehát, hogy most hogy egy konkrét példát hozzak, amikor elment az édesapa, nem sokkal utána lett volna a szülőknek a házassági évfordulója. És a kisfiúm, ez tényleg az első, hogy a második fejezetben van, kitalálta, hogy akkor, ahogy az édesapja szokta, most ő is meg fogja lepni az édesanyját egy csokorvirággal. De nyilván egy gyerek nem volt pénze, elmenjen a boltba, és vegyen az édesanyjának egy csokorvirágot, és akkor kitalálta, hogy majd ő hajnalban fel fog kelni, beállította az ébresztő óráját úgy, hogy a párnája látta, hogy csak ő hallja az ébresztő órát, hogy nehogy az édesanyja is felébredje, és akkor hajnalban, hajnalán elindult egy kicsit arrébb, tehát néhány utcával arrébra, hogy egy köztérről tulipánokat szedjen az édesanyjának. Nyilván volt, aki ezt meglátta, el is zavart a kisfiú, de attól függetlenül boldogan szaladt haza. Aztán nagyon halkan ment, letette az ajtóba a tulipánokat, hogy az édesanyja nehogy észrevegye. És hát amikor odaadta az édesanyjának a virágot, akkor az édesanyja elsírta magát, és egy kicsit haragudott a kisfiúra a virágszedés miatt, de utána pont egy olyan esemény miatt, hogy akkor mentek lényegében a állambiztonság emberei hozzájuk házkutatásra, és pont, hogy egy kicsit a virág mentette meg őket, mert ugye elhangzott az, hogy hát aki a virágokat szereti, az csak jó ember lehet. Ez egy ilyen, egyfajta kettősséget mutat ez a történet, hogy a kisfiú rosszat csinált, bár ugye azt írja, hogy szerint a viráglopás az nem számít lopásnak. Az édesanyja ugye nyilván tudta, hogy honnan vannak a virágok, meg ugye azt is tudta, hiszen ez rossz érzés váltott ki belőle, hogy ugye ezt a férjétől szokta kapni, aki most ugye nagyon távol van, ugye az édesanyja tudta, hogy hol van, de utána mégis valahol ez a rossz tett, ez a bűncselekmény mentette meg egy kicsit azt a helyzetet, amikor a házkutatás során lényegében szétdobálták az ő lakásukat, és például az is egy nagyon érdekes dolog, hogy milyen az, amikor az embernek át kell élni, hogy mennek vadidegen emberek, mindenbe beletúrnak, mindent szétdobálnak, akár össze is törnek, és utána az élet hogyan megy tovább.
Ezek az összetett, vagy sokszorosan összetett dragománi mondatok mennyire követhetők könnyen? Neked mennyire volt nagyon összetett tényleg? Vagy hogy élted ezt meg?
Azt gondolom, hogy elég jól követhető. Nyilván, amikor egy olyan könyvet olvas az ember, hogy nagyon sok a párbeszédes rész, az teljesen más dialógusokat olvasni, viszont nem gondolom, hogy nagyon nehéz olvasmány lenne, tehát pont emiatt minden korosztálynak tudom ajánlani, függetlenül életkortól, olvasottsági szintől, tényleg egy igazi klasszikus kortárs magyar könyv, ami mondjuk az, hogy kötelező olvasmány is lehetne.
Valóban nem is annyira hosszú. Nem tudom, hogy tudtad-e, hogy azonos címmel bemutattak egy filmet 2016-ban.
Igen, hallottam róla, nem láttam a filmet. Emlékeim szerint nem volt túl jó a film kritikája. Nyilván sokszor felmerül az a kérdés, hogy egy könyvet megfilmesítenek, akkor mit vár a filmnéző a filmtől? Ugye, hogy a könyvolvasó mit vár a filmtől, lehet így is mondani. De ugye nyilván egy filmben teljesen más, hogy jelenítenek meg valamit, mint ahogy az ember saját maga elképzeli, amikor olvas valamit. A terveim között szerepelt, hogy megnézem ezt a filmet most így a beszélgetés előtt, de sajnos nem fér bele az időmbe, így erről személyesen nem tudok nyilatkozni, csak amit így olvastam meg így az emlékeimben van, hogy egyszer volt egy ilyen film, és nem volt neki túl pozitív a kritikája. Hát egy könyvet nagyon el lehet rontani egy filmmel, meg akár fordítva is, bár én azt gondolom, hogy függetlenül attól, hogy milyen a minősége a filmek, és tényleg így most úgy beszélek róla, hogy nem láttam, amit amúgy nem szeretek, hogy úgy beszélni valamiről, hogy nem láttam, de attól függetlenül a negatív reklám is egy jó reklám, tehát azért ne felejtsük azt el, hogy ugye, amint mondtam is, azért 2005-ben jelent meg ez a könyv először, de azóta 2014-ben is megjelent, meg 2021-ben is, nekem is egy 21-es kiadásom van, tehát annyira nem tudta tönkretenni a film a könyvet, hogy a magvető kiadó ne adja ki újra. Tehát mégiscsak van igény erre a kötetre.
Külön kezelhető gyakorlatilag a könyv, illetve a film. Van-e esetleg olyan dolog, nyilván szakemberként gyakorlatilag az ilyen történelmi dolgokban kérdezlek, ami újat adott neked? Maga a hangulat, ez a mű, mit adott hozzá a te életedhez? Tehát mi az, amire azt mondod, hogy nagyon jó, hogy ez nem maradt ki az életemből, mert?
Hát egy az, hogy nagyon jó, hogy nem maradt ki az életemből, mert azért azt gondolom, hogy Dragomán György annyira jelentős kortárs szerző, hogy aki rendszeresen olvas, annak az életéből nem szabad, hogy kimaradjon. Másrészt alapvetően engem ugye érdekelnek a diktatúrák mindennapjai, és talán a kortárs szemszögből még inkább betekintést nyerhetünk egy olyan időszakba, ami akár írott források tekintetében. Nem mondom, hogy nincs, mert nyilván vannak források, de ez egy elég szelektált forrás, és inkább egy hivatali apparátusnak a forrása. Tehát teljesen más az, amikor emberek szólalnak meg, vagy akár ilyen narratívák, és azok olyan mindennapi dolgokat mutatnak be, amelyeket mondjuk egy közigazgatásban keletkezett dokumentumban nem lehet. Hát ugye alapvetően még sosem kutattam így a román diktatúrák kapcsán, de így a múltamban többször volt olyan, hogy olvastam ilyen témában, és egyszer volt is szerencsém egy olyan könyvet olvasni, ami egy táncos nőnek a könyve, aki balett táncos volt. Ő is pont ebben az időszakban jött át Magyarországra, a balettintézetbe, és hát ő nem egy irodalmár, nem egy író, neki ez inkább egy ilyen visszaemlékezés, önéletírása volt. Számomra már az is nagyon érdekes volt, talán az volt az első olyan kötet, ami ilyen kortárs beszámoló volt a Ceausescu diktatúrának az utolsó évtizedéről, amiről azért már sokat hallottunk, azért az egy köztudomású dolog, hogy ott mondjuk a rendszerváltás előtti utolsó évtized sokkal nehezebb és sokkal keményebb volt, mint nálunk. Tehát nálunk azért már sokkal inkább benne volt a levegőbe az, hogy valami készül, tehát azért egy sokkal puhább diktatúráról beszélhetünk, mint ami Romániában volt a 80-as években, és akkor ugye egy nő szemszögéből láttam a dolgokat, és ráadásul egy olyan nő, aki tényleg táncos volt, művész, és hogy egy olyan világban kellett neki túlélni, ahol alapvetően a művészi lét is nehéz volt, de a családja miatt is. És ugye ez meg erre egy ilyen, mondhatjuk, hogy talán reflexió is lehetne, hogyha én így a gondolataimban olvasom, hogy ez egy értelmiségi gib családnak a gyermeke, aki utána tovább tanul, stb. Tehát, hogy itt egy teljesen más városi világról kapunk egy képet, és egy kicsit olyan értelemben is más szemszögből, hogy itt a család az nagyon fontos szerepet játszik, a családi kapcsolatok is, például az, hogy mondjuk hogy fordulhat az elő, hogy mondjuk egy édesanya nem beszél az apósával, nyilván azért, mert hogy valami oka van, itt ugye ilyen különféle politikai okokkal lehet magyarázni, akkor a családon belül miért számít tabunak az, hogy meg hogy segítséget kérni valakitől, vagy bizalmába fogadni, mondjuk elmondja azt, hogy hol van a férje, és hogy miért van az, hogy a mai világunkból nézve olyan furcsa, hogy mennyire távolságtartók így a családon belül, és a családi kapcsolatok és a családi kötődések mennyire nincsenek jelen abban a világban, mint amit mi mondjuk ma természetesnek gondolunk.
Nagyon sokszor beszélgetünk erdélyi témájú könyvekről is. Na most hoztunk egy romániai diktatúrás könyvet, ráadásul kortársírót. Nyissuk ki akkor vissza ehhez a Dragomán könyvhöz, a Fehér király, és hoztál egy kis részletet. Ezzel zárjuk a mai műsorunkat, olvasmányajánlónkat. Nagyon szeretem, amikor hozol ilyen ízelítőt is, mert ez teszi igazán kézzel foghatóvá, hogy miért is érdemes kinyitni ezt az adott művet.
Így van, most egy olyan részletet választottam, sőt mondhatjuk azt, hogy egy mondatrészt választottam, ami egy majdnem egész oldalas mondatnak egy része, ami egy nagyon jó példa és bizonyíték arra, amit mondtam is, hogy milyen más az, amikor egy gyerek szemmel látjuk a világot, és hogy milyen bizalom volt a kisfiúban. A következő rész is erről fog szólni. És ez úgy szól, hogy és tudtam, hogy apa igenis haza fog jönni. El fog jönni értem, és magával fog vinni. El fog vinni engem is a tengerhez, és tudtam, hogy ha ő nem ismerne meg, én akkor is megismerném. Mert a fényképe, amit a régi katonakönyvből szedtem ki, mindig nálam volt. Szóval haza akartam menni. Alig vártam, hogy kapjunk még egy gólt, és legyen vége a meccsnek.
Kedves hallgatóink, elhangzott összeállításunkban Dragomán György a Fehér király című művéről Urbán Mártával, a Főegyházmegyei Levéltár munkatársával Domán Vivien beszélgetett. Adásunkat kedden 18 óra 35 perctől megismételjük.
Itt a Szent István Rádió. Hagyomány és érték.
Esti mese.
Az aranytulipán. Hol volt, hol nem volt, hetet hét országon is túl, még az óperenciás tengeren is túl. Volt egyszer egy király, annak egy fia. Mikor ez a királyfi nagy legényé serdült, azt mondta az apjának. Édesapám, én elmegyek, s addig vissza nem térek, míg a világon a legszebb leányt meg nem találom. Az lesz az én feleségem. Jól van, fiam, mondotta a király, csak eredj Isten hírével, szerencse kísérjen utadban. Elindult a királyfi, ment, mendegélt, hegyeken, völgyeken által, egyszer csak beért egy rengeteg erdőbe, s rengeteg erdő között, amint mendegélne, látja, hogy egy ökörnyomban kínlódik, vergődik egy kicsi halacska. Megszólal a halacska, mondja a királyfinak. Szabadíts meg innét, te jó legény, vígy a folyóba, mert itt meghalok. A királyfi kivette a halacskát az ökörnyomból, s vitte, míg egy folyóhoz nem ért. Ott azt mondta a halacska. Védj le egy pikkelyt rólam, tedd el, s ha valahol valami bajod lészen, ezt a pikkelyt csak vesd a folyóvízbe, én mindjárt ott leszek és segítek rajtad. A királyfi levesz egy pikkelyt a halacskáról, azzal a halacskát beledobja a vízbe, s tovább megy. Amint menne, mendegélne, látja, hogy egy fekete holló egy fának ágaboga közé szorult, vergődik a szárnyával, rángatja a lábát, de nem tud kiszabadulni. Leszólott a királyfinak nagybúsan. Szabadíts meg, jó legény, bizony nem bánod meg. Felmászik a királyfi a fára, kiszabadítja a hollót, az meg a csőrével kihúz a szárnyából egy tollat, odaadja a királyfinak, s mondja neki. Jót étel helyébe jót várj, te legény. Ha nagy bajba kerülsz, csak rázítsd meg ezt a tollat, én mindjárt ott leszek. Elbúcsúzik a királyfi a hollótól, tovább megy, mendegél, egyszer csak látja, hogy egy ősz öregember ott áll a forrás mellett, szeretne lehajolni, hogy igyék, de nem tudott lehajolni. Megszólítja a királyfit. Te jó legény, segíts rajtam. Majd elepedek a szomjúságtól, s nem tudok lehajolni. A királyfi lekapta a sisakját, telemerítette vízzel, megitatta az öregembert. No, te legény, mondotta az öregember, nagy jót tettél velem. Nesze, adok neked két hajszálat, s ha valahol bajba kerülsz, csak ereszd szélnek. Majd rám talál ez a két hajszál, s én a világ végéről is eljövök, hogy segítsek rajtad. A királyfi eltette a két hajszálat, elbúcsúzott az öregembertől, aztán tovább ment. Nem sokára kiért az erdőből, s túl az erdőn elért egy nagy városba. Szeme szája elállott a csodálkozástól, gyász feketébe volt vonva az egész város. Találkozik az utcán egy kicsi emberkével, akinek földig ért a szakálla, kérdi tőle. Ugyan bizony, bácsikám, kicsmit gyászol ez a város, hogy így gyász feketébe borult? Hely, öcsém, mondja a kicsi ember, nagy oka van annak. Van a királynak egy leánya, akihez hasonlatos szép nincs kereke világon. S ez a lány a fejébe vette, hogy csak ahhoz megy feleségül, aki úgy el tud bújni előle, hogy ő meg ne találja. Háromszor lehet próbát tenni. Ha kétszer megtalálja, az még nem baj, de ha harmadszorra is megtalálja, karóba kerül annak a feje, aki szerencsét próbál. Eddig 99-en próbáltak szerencsét, karóba is került a feje mind a 99-nek. Próbálj te is, öcsém, hadd legyen a te fejed a századik, mondja a királyfi. Már vagy lesz századik, vagy nem lesz. Ha csak ugyanolyan szép az a leány, szerencsét próbálok. Éppen abban a pillanatban jött arra hat lovas hintón egy szépséges szép leány, amilyet még a királyfi sohasem látott, de olyan szép volt, hogy a szeme is káprázott, amikor ránézett. Kérdi a királyfi a törpe embert. Ki ez a leány, bácsikám? Ez a király kisasszony, mondotta a törpe ember. Hiszen több sem kellett a királyfinak, ment egyenest a király palotájába a király színe elé, mondotta a királynak. Felséges királyom, hallottam, hogy 99 legény próbált szerencsét. Egy életem, egy halálom, a szerencsét én is megpróbálom.
No, fiam, mondotta a király, szívemből sajnállak, mert jóképű, derékszál legénynek látszol, de hiába a leányomnak kedvében kell járnom, nincs több gyermekem. Hát csak próbálj szerencsét. Bújj el, ha tudsz, de úgy, hogy meg ne találjon.
Eközben hazajött a király kisasszony, és bejött a szobába, és mondta a királyfinak.
Jobb lesz, ha nem is próbálsz szerencsét, királyfi. Eredj haza, mert a te fejed is oda kerül, ahová a többié.
Nem bánom én, mondta a királyfi, hadd kerüljön. Nálad nélkül úgyis pipadohány sem ér az életem.
Azzal kiment a királyfi nagy búsan, s végig sétált a városon, aztán ki a mezőre, mezőről az erdőbe, egész úton azon tűnődött, hová tudjon elbújni, hogy a király kisasszony meg ne találja. Egyszerre csak eszébe jutott a halacska. Hát, ha azt tudna rajta segíteni. Megy a folyó partjára, ott előveszi a pikkelyt, s hát csak ugyan jön a halacska, s kérdi. Mi bajod, királyfi?
Mondja a királyfi, hogy mi baja.
Ó, azért egyet se búsulj, mondotta a halacska. Mindjárt ide szólítom a legnagyobb halat. Azzal elnyeletlek, ott ugyan meg nem talál a király kisasszony, míg a világ, s még két nap.
Csak térült, fordult a halacska, s mindjárt jött utána egy rettentő nagy hal, kitátotta a száját, s abba beléugrott a királyfi. Szépen leballagott a halnak a hasába, s ott úgy sétált fels alá, akár egy palotában.
Eközben elindult a király kisasszony, utána az udvarbeliek. Kereste a király kisasszony mindenfelé a királyfit. És mikor egy fél napig járt-kelt volna mindenfelé, egyszerre csak a folyó vízpartjára ért, s megparancsolta, hogy fogják ki a vízből a legnagyobb halat, mert annak a hasában van a királyfi. Egyszerűbe oda rendelik az udvari halászokat, kifogják a nagy halat, felhasítják a hasát, s hát csak ugyan kifordul belőle a királyfi. Na, az első próbával szerencsétlen volt a királyfi, próbált másodszor is. Tovább ment nagy búsan, s amint mendegélne az erdőben, eszébe jut a holló. Megrázintja a tollát, s hát repül is az egyszeribe. S kérdezi, mi baj, édes gazdám, mondja a királyfi, hogy mi nagy baja van. A holló erre elkezdett károgni, s ím egyszeribe repültek a hollók mindenfelől, fekete lett tőlük az erdő, s kérdezték mind egyszerre, mi baj?
Tudtok-e valami jó búvó helyet? Kérdezte a királyfi hollója.
Hogy ne tudnánk, károgott a többi holló. Azzal felszállott valamennyi, repültek az erdőn keresztül. A királyfi mindenütt utánuk, s felvezették egy olyan magas hegyre, hogy a teteje az eget verte. Annak a hegynek a tetején volt egy mély gödör. Abba beléállították a királyfit. De hiába állították, a király kisasszony ott is megtalálta.
Búsult a szegény királyfi, majd felvetette a búbánat. Na, bizonyosan karóba kerül az ő feje is.
De gondolta magában, egy élete, egy halála. Már csak harmadszor is szerencsét próbál. Elővette azt a két hajszálat, amit az öreg ember adott, s szélne keresztette. Hát, alig, hogy eleresztette a hajszálat, jön az öreg ember, s kérdi. Mi bajod van, édes fiam? Háj, ne is kérdezze, bátyám uram, el kellene bújnom olyan helyre, ahol senki meg nem talál. Máskülönben karóba kerül a fejem.
Hiszen, ha csak ez a baj, azon én könnyen segíthetek. Ki elől akarsz elbújni?
A király kisasszony elől, bátyám uram.
No hát, majd én megmutatom, mondotta az öreg ember, hogy a szeme elé viszlek, s mégsem lát téged.
Azzal megfogta a királyfi nyakát, csavarintott rajta, s abban a pillanatban
aranytulipán lett a királyfiból. Aztán felfűzte a tulipánt a kalapjára, s bement a király városába. Éppen jött vele szemben a király kisasszony. Akkor indult volna el, hogy megkeresse a királyfit, meglátja a ragyogó fényes tulipánt, s mondja az öregembernek szépen nyájasan. Jaj, de szép tulipán! Adja nekem! Nem adom én, mondta az öregember. Annyi aranyat adok érte, hogy úrrá lesz maga is, s minden nemzetsége. Dehogy adom, mondotta az öregember. A világ minden sűrű kincséért sem adom. Hiába kérte a király kisasszony, az öregember nem adta oda a tulipánt. Mit volt, mit nem tenni? Tovább ment nagy búsan a király kisasszony, s kereste a királyfit. De azt ugyan nem találta meg. Kereste másodnap, kereste harmadnap. Akkor sem találta meg. Harmadnap letelt a keresés ideje, s akkor a király kihirdette, hogy előállhat a királyfi bátran, most már övé a király kisasszony. Meghallotta ezt az öregember, egyet csavarintott a tulipánon, királyfi lett ismét. Azzal a királyfi felment a palotába, mindjárt nagy lakodalmat csaptak. Lakodalom után felkerekedtek, a királyfi hazájába mentek. Ott volt csak igazi helye húja, dínom-dánom. Még tán ma is táncolnak, ha meg nem haltak.
Kedves gyerekek, az Aranytulipán című mesét Kertész Zsuzsa előadásában hallottátok. Jó éjszakát kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Mai adásunkban tovább folytatjuk Magsó Péter atyának, a Tarnaleleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. Adásunkhoz tartalmas időtöltést kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a műsorvezető Farkas Erzsébet.
Jó tudatosítani újra és újra, hogy mindig Isten színe előtt vagyunk, és mindig Isten színe előtt döntünk. A szentek szerint a gonosz akkor tud ártani nekünk, ha úgy érezzük, hogy nem vagyunk Isten jelenlétében, ha elfeledkezünk Isten jelenlétéről. Amint a beteg szem nem jól lát, beteg fül nem jól hall, úgy a beteg szív nem jól dönt. Kérjük az orvosok orvosát, Jézust, hogy gyógyítsa meg beteg szívünket, és ne az önzés felé hajoljunk, hanem a nagy lelkűség felé, a szeretet felé, és ne az önszeretet, a rendetlen önszeretet felé. A halál véglegesíti döntéseinket. A halál után már nem mi döntünk, hanem rólunk döntenek. Kérjük Jézustól a megkülönböztetés ajándékát. Ez rendes formájában minden embernél adott, és van aztán olyan is, hogy rendkívüli módon megkapja valaki a megkülönböztetés karizmáját. De ezt nekünk egész életünkben csiszolgatni kell, tökéletesíteni, hogy egyre több jó döntést hozzunk Jézus Krisztusban. Azt is meg kell vizsgálnom bizonyos szituációkban, hogy kell-e akkor éppen döntenem, vagy nem kell döntenem, vagy ha kell, akkor miről kell döntenem. Például a szemináriumban egy nyílt napon, amikor a fiatalok bemennek, nem a szentelésről kell dönteniük. Egyelőre csak arról kell dönteniük, hogy bemennek erre a nyílt napra, és majd szépen, fokozatosan jönnek a következő döntések. Tudjam, hogy éppen miről kell döntenem. Ha elmegy valaki egy hivatást tisztázó lelki gyakorlatra, nem kell még dönteni arról, hogy szerzetes lesz, családot alapít, hanem arról kell döntenie, amit éppen ez a lelki gyakorlat előhoz. A gonosz mindig többet vár tőlünk, mint ahol éppen tartok. Ha egy élethelyzet, ha a Jóisten döntés elé állítja az embert, akkor érdemes dönteni, még ha hibázunk is. Természetesen a bűnben lett nem szabad soha dönteni. Én most nem erre gondolok, mert ha nem döntök, az egy nagyon megterhelő helyzet, és nem tud a lélek megnyugodni. Mondhatjuk nyugodtan azt is, hogy a helyes döntéseket is kell és lehet is tanulni. Ebben a legnagyobb segítségünk Jézus, de számíthatunk a szentekre is, az ő életük ismeretéből, történeteiből nagyon sokat tanulhatunk. A Vilai Szent Teréz mondja, hogy aki nem ismeri a Bibliát, az nem ismeri az Istent. Ismernünk kell a Bibliát, olvasnunk kell napi szinten, és az egész Bibliát ismernünk kell, Új és Új Szövetséget, lehetőség szerint minél jobban. És megtapasztaljuk azt, hogy ha ismerjük a Bibliát és a bibliai történeteket, Jézus tanítását, akkor ha adódik egy élethelyzet, már pedig egy nap nagyon sok ilyen adódik, amiben döntenünk kell, az az ember, aki a Bibliában járatos, az megtapasztalja, hogy a döntés előtt a Szentlélek előhoz olyan bibliai jeleneteket, olyan bibliai szövegeket, igéket, igehelyeket, ami segít a döntésben, sőt, nagyon-nagyon könnyűvé és egyértelművé teszi. De ha nem ismerjük a Bibliát, nem olvassuk, akkor nem tud segíteni nekünk az ige döntéseinkben. Magunkra vagyunk utalva, és bizony nagyon sokszor rossz döntést hozunk. Mert vannak olyan döntések, amikor nincs idő arra, hogy embereket kérdezzünk meg, a lelkivezetőmhöz elmenjek. Pici apró kis történések az életünkben, de mégis nagyon nagy jelentőségük van. Megbántom azt az embert a döntésemmel, vagy nem. Hány ilyen választási helyzet van egy nap is az ember életében. Még eszembe jut Teréz anya, kiről azt mondják, hogy mindig gyorsan döntött, és általában jól. Az Isten jelenlétében kell élni, és az imádságban elmerülni. Zakariás tétovázott a döntésében, a szűzanya okosan elgondolkodott, és döntött. Íme az Úr szolgáló leánya, legyen nekem a te ígéd szerint. Szűzanya mindig az atya akarata mellett döntött, mint ahogy Jézus is. Ha van rá lehetőségünk, aludjunk rá egyet. Nagyon sokat segít, kitisztul az ember feje, nem fáradtan döntök, hanem pihenten, és megérlelődik bennem a döntés. Főszabály, viharban sohasem döntök. Vannak olyan döntéseink is, amikor nem magunkról, hanem másokról döntök, és ez is hatalmas felelősség. Egy vállalatvezető elbocsássa vagy megtartsa a dolgozóját. Ezek a döntéseink a másik ember életére és az egész családjára kihatással van. Nagyon fontos jól, józanul dönteni, bölcsen, és Isten akarata szerint. És mindig fontolóra kell vennem ilyen döntésekben is, hogy a másik ember üdvösségét szolgálom ezzel, és a magamét is. Döntéseink előtt mi is menjünk föl a hegyre, mint ahogy Jézus fölment, és töltsük az éjszakát imádságban, és kérdezzük meg az Urat, hogy ő mit gondol erről. A tékozló fiú is döntött, az idősebb testvér is döntött. Vajon a jó maradt az atyai háznál? Az apostolok is döntöttek Jézus mellett, amikor Jézus megkérdezte, hogy és ti is el akartok hagyni. És ha belegondolunk, Júdás Jézus mellett döntött, mert maradt. Vajon a jók maradnak? meg kell vizsgálnunk a tékozló fiúnál is, Júdásnál is, mi a döntés mozgatórugója. Miért maradok? Mi vagy ki mellett döntök? A biztonság, a jólét, a kényelem, vagy pedig Jézus mellett? A kényelem, az önző érdekem, vagy pedig a szeretet mellett? Amikor valami botrányról hallok, vagy egy ellenszenves ember kerül az utamba, aki esetleg még rossz indulattal is fordul felém, vagy kárt okoz nekem, itt is dönthetek, hogy ítélkezem fölötte, vagy imádkozom érte. Nagyon nagy különbség a döntésemben. Arról is én dönthetek, hogy mit engedek be a gondolataimba, milyen gondolatok juthatnak el az értelmemig, vagy a szívemig, vagy mely gondolatoknak mondom, hogy kívül tágasabb. Egy keresztény ura kell, hogy legyen a gondolatainak is. Dönthetek arról is, hogy rossz indulattal vagy szeretettel fordulok valakihez. Egy közösségben, amikor valakiről pletykálnak, rosszakat mondanak, vagy esetleg rágalmaznak, akkor dönthetek, hogy belemegyek a pletykába, a rágalmazásba, vagy pedig megvédem az illetőt. Ilyen esetben megállíthatom a beszélgetést, ezt a káros, kóros, beteg beszélgetést azzal, hogy most ne mondjunk rosszakat erről az emberről, hanem hívjuk ide, és amikor itt lesz, akkor mondjuk el ezeket, ha még mindig úgy gondoljuk, az ő jelenlétében. Vagy az is egy módszer, hogy elkezdek jókat mondani az illetőről. És a társaság meghökken, megdöbben majd, hogy mi az, hogy én nem állok be a sorba, és nem szidom az illetőt egységesen a többiekkel. Tartsunk ki következetesen abban, hogy megvédem és elmondom a jó tulajdonságait is. Mert ilyenkor az emberek belemennek a sátánnak abba a csapdájába, hogy feketítik a másik embert, amit a gonosz tesz. Befeketítik, elítélik, rosszakat mondanak róla. És tudjuk meg, hogy az a közösség, amiben én vagyok, és ami pletykál a másik emberről, az a közösség, ha én nem vagyok ott rólam, ugyanúgy pletykál. Vagy dönthetek úgy is, hogy ott hagyom ezt a társaságot. Azt mondom, hogy ne haragudjatok, én ezt nem akarom tovább hallgatni. Természetesen nem provokatíve, hanem ezt is szeretettel, szeliden, viszont nagyon határozottan.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban tovább folytattuk Magsó Péter atyának, a Tarna-Leleszi Római Katolikus Egyházközség plébániai kormányzójának elmélkedését a döntéseink lelki hátteréről. Köszönjük figyelmüket! További tartalmas időtöltést kíván önöknek az adás szerkesztője Grunda János nevében is, a műsorvezető Farkas Erzsébet. A viszont hallásra!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották.